Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 316. dicséret első és második versét énekeljük. A 315. dicséret így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeibe régen zengettek éppen. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó mindenféle népnek és nemzetségnek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Istentől megáldott békés karácsonyt kívánok minden kedves testvérnek, és hallgassuk meg főgondnok úrnak a szavait.
Áldás békesség testvérem! Szeretett testvéreim! Elsődlegesen szeretném megköszönni a gyülekezet egész évi szeretetét, gondoskodását, támogatását. És köszönjük mindazok, akik munkájukkal és adományaikkal a gyülekezetünk életét, munkáját segítették 2018. évben. Reméljük, hogy példájuk másokat is szolgálatra adakozásra indít, és szolgálatuk adományaik által egyre több lehetőség legyen a gyülekezet építésére, hogy mélyüljön és erősödjön az Istennel való közösségünk. Kedves testvérek, el sem hiszem, hogy megint itt van karácsony. Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük, a megváltó már megszületett. Milyen felfokozott lelkiállapotban várhatták a messiást, milyen elképesztő jelentősége volt a jeleknek, a csillagnak, még az újszülöttnek is, mint jelképnek. Most is felfokozott a lelkiállapot, a jelképek is tovább élnek, és egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy a megváltás megszülessen. Bennünk. Én szeretem az ünnepre való készülődést, a csillogó fényeket, a karácsonyfát is. Jelképek, melyek a mindenkori ember vágyódását fejezik ki a tökéletessel való kapcsolatra. Mert az életünk távolról sem mondható tökéletesnek. Legalább akkora ínségben vagyunk, mint amennyi cukorral és csokoládéval próbáljuk csillapítani szeretetészségünket ünneplés gyanánt. Várjuk, hogy valaki kielégítse szeretet szükségünket a körülöttünk levő emberektől, hogy együtt szépen éljünk, szeressünk. Valaki kimaradt a felsorolásból. Az a valaki, aki minden életnek forrása, akitől ajándékba kapjuk perceinket, szeretteinket, akitől nem cukormázat, hanem igazi szeretetet kapunk. Aki lehetővé tette, hogy a megváltó megszülethessen bennünk. Adjon a gondviselő Úristen mindannyiunk számára áldott karácsony ünnepeket. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye szépé az ünnepet. Lejjék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és új erővel kezdhessük. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok minden testvérem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Mennyei édesatyánk, imádkozunk hozzád, hogy idén is igaz lelki karácsonyunk legyen. Énekkel, imával, bibliolvasással telve. Add, hogy meghalljuk a templomba hívó harangszót is, és a közösségben lélekben egyesülve veled ünnepelhessünk. Imádkozunk a szolgáló lelki pásztorért és a szolgáló közösségért, a presbitériumért. Szent lelked áldását kérve rá, hogy úgy íthetesse szent ígédet, és szolgálhass. Majd az úrvacsora vétele után csodálatos ünnepérzésekkel távozhassunk szent házadból érezve, hogy tudjuk és lássuk, hogy szívünkben is, hogy velünk Isten. Amen. Minden kedves testvéremnek Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és áldott új évet kívánok.
Hirdetem, hogy az úrasztalát a mai ünnepen is megterítettük, és holnap is ugyanígy a 10 órás istentiszteleten. Mivel ma a hónap utolsó kedje van, ezért este 17:30-kor tartja ma a kékkeresztes csoport szokásos úrvacsorás alkalmát. Erre is mindenkit szeretettel várunk. Az óévet idején is gyülekezeti körben szeretnénk búcsúztatni, december 31-én, az esti alkalom után. Kérjük a testvérek jelentkezését erre a lelkészi hivatalban. Januárban felnőtt konfirmációra felkészítő csoport indul, mindazoknak, akik a gyülekezet teljes jogú úrvacsorázó választó tagjai kívánnak lenni. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket. Most folytassuk a megkezdett dicséretet, a 315. dicséret harmadik versétől énekeljük végig. A nemes Betlehemnek városában így kezdődik. Hallgassuk meg a karácsonyi történetet, a Lukács evangéliuma második fejezetéből, a 8-tól 14. versig. Pásztorok voltak azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlettek. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolba. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A mindenható Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük jelentőségét, befogadjuk, és gyümölcsöző legyen bennünk. Keljünk hát föl helyünkről, és imádkozzunk ezért. Köszönjük, édesatyánk, ezt az ünnepet, amellyel megkoronázod az esztendőnket. Köszönjük, hogy te magad jöttél el a bűnbe, a sötétségbe, az önzés rideg világába, hogy elhozd az igazi szeretetet, igazságot, békességet. Köszönjük, hogy számunkra is készül ez az ünnep. Bocsásd meg, hogy mi olyan nehezen tudunk kiszakadni a földi rohanásból. Te teremts bennünk csendet, rád figyelést, hogy a helyére kerüljenek a dolgok a mi fejünkben is, és a mi szívünkben is. Hogy te légy az, aki körül forog a mi világunk is, hogy igazi békességünk, örömünk, szeretetünk hadd lehessen a hétköznapokban. Te tudod ezt a csodát megtenni velünk. Beszélj velünk igéddel, mutasd meg jelenlétedet az úrvacsora közösségében, Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 329. dicséret első versét énekelve, itt állok jászolod felett. Felolvasott szakaszból újra olvasom a 10. versből, de előtte egy másik helyről, a Lukács evangéliuma első fejezetéből is olvasok egy rövid részt. Erzsébet fennszóval kiáltott, boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Ekkor azt mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert rátekintett az ő szolgáló lányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. És a második fejezetből a megismételt mondat ez, ezt mondja az angyal, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Foglaljuk el helyünket. A karácsony ünnepe talán úgy vesszük észre, hogy ebben a világban egy nagy-nagy öröm hajsza, öröm kergetés. Szeretnénk érezni, hogy milyen jó embernek lenni, hogy figyelnek ránk, hogy nem vagyunk egyedül, hajszoljuk a társaságot, és aztán össze is veszünk velük, vagy morgolódunk, ha netán egyedül maradunk, akár csak egy időre is a karácsony ünnepén. Hajszoljuk azt a fajta örömet, hogy örömet szerezzünk. Vásárolunk ajándékokat, talán nyakra főre, de szeretnénk örülni a másik örömének, a másik társaságának, annak, hogy nem vagyunk egyedül. De ez a karácsony mégse lesz igazán örömmé ebben a hajszában. Mégis sokszor békétlenség, zsörtölődés, összeszólalkozás lesz belőle a nagy-nagy örömhajszából. Pedig a karácsony valóban az örömről szól, a Biblia szerint is. Csak hogy ez az öröm nem az ember öröme önmagában, az Istentől függetlenül, hanem az ember Istenben megtalált öröme. Ha keresünk valamit, és hajszolódunk karácsonykor, tudnunk kell, hogy igazából ezt keressük. Az Istent valahol az Új Szövetség így nevezi meg, hogy a boldog Isten. És azt látjuk, hogy a Bibliában lépten nyomon szerepel az öröm szó és a boldog szó. Már Jézus Krisztus a hegyi beszédet is ezzel kezdi, hogy 8 boldog mondást mond nekünk. Hol van az öröm a keresztjének életéből, hol találjuk meg az igazi örömöt, és hogyan? A mindenható Isten az öröm Istene. De ha ez nem látszik rajtunk, akkor talán van valami hiányosság és valami probléma az Istennel való közösségünkben. Jó lenne ezen elgondolkoznunk a karácsony ünnepén. A legtöbb ember érzi az öröm hiányát, és keresi, és a legtöbb ember még azzal is tisztában van, hogy valahol karácsonykor kell, karácsony környékén kell keresni az örömöt. És a Biblia is azt mondja, a Bibliában is a karácsonynál, a Jézus jövetelénél sűrűsödnek az örömmondások. Ézsaiás is, amikor arról profétál, hogy mert egy gyermek születik nekünk, azt mondja előtte, hogy úgy vígadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak, mert egy gyermek születik nekünk. És itt olvastuk, hogy karácsonykor, a karácsonyi történetben is egymást érik az örömről szóló mondatok. Emlékszem, a helyen, ahonnan ide jöttem, ide kerültem, voltak szintén a városnak ilyen ünnepségei, amikor karácsony előtt gyertyát gyújtottak. Volt karácsonyi ünnepség a főtéren, karácsonyfa, voltak kivilágított dolgok, és hát ott olyan önkormányzat volt, amelyik nem éppen a legjobban gazdálkodott, és föltették a polgármesternek a kérdést, aki egyébként a szocialista pártállására való tekintettel az egyháznak semmit nem adott jószántából, sőt, a kérését sem teljesítette, hogy vajon Nem kéne spórolni, ugye ők mondják ezt, az ő jelszavuk ez, hogy spórolni kellene. Nem kéne ezen spórolni, milyenek ez a kivilágítás, stb. És ez a polgármester, aki mondom, az egyházat különösebben nem vette semmibe, azt mondta, hogy kell. Hát kell egy kis szép, egy kis világosság, egy kis öröm ebben a téli sötétségben. Szóval ismerik az emberek, a mi lelkünk is tudja ezt, de vajon miért nincs ott bennünk, templomos és hívő emberekben az a ragyogó és mindenen átsugárzó öröm, nem csak karácsonykor kellene ennek így lenni, hanem egész évben, a hétköznapokban is. Nézzük hát meg az igét. Három mondatot, három gondolatot hadd mondjak a mindenható Isten öröméről. Először is látjuk, két asszony találkozik. Két asszony, akin átsugárzik az öröm, Erzsébet, Keresztelő János édesanyja és Mária, Jézus Krisztus édesanyja, találkozik, mind a ketten áldott állapotban vannak, és mind a kettő úgy éli meg ezt, hogy az Isten ígérete teljesedik. És Erzsébet mondja ezt a mondatot, hogy boldog, aki hitt, mert beteljesedik neki mindaz, amit az Úr mondott. Az Isten öröme itt kezdődik. A hit múlt idejében. Boldog az, aki hit. Mert a hit az nem csak egy jövő idő, hogy hát talán majd találkozunk az Istennel, erre készülünk, majd lesz egy mennyei ország, ahova talán bebocsátást nyerünk. A hitnek egy múlt időnek kell lenni. Boldog, aki hit. Mit jelent ez? Erzsébet ezt közelről tudta. Ő egy olyan asszony volt, aki nagyon boldogtalan lehetett volna, talán egy kicsit az is lett, talán megfásult. Az akkori korban a gyermekáldást tartották a legfontosabbnak egy asszonynak az életében, és hát ha belegondolunk, akkor mai korban is nyugodtan ezt mondhatjuk, hogy ennél nincs nagyobb és szebb. Neki nem lehetett gyermeke. Már idős volt, és azért mondom, hogy kicsit valószínűleg bele is fásult, de azért ott benne volt a hit. Igen ám, de az a hit valószínűleg nem sugárzott át úgy, ahogy kellene. De amikor jött az angyal szózata Zakariásnak, hogy gyermeketek fog születni, Isten meghallgatta az imádságotokat, akkor Erzsébet hitt. A férjével annak megfelelően cselekedtek. Mert ugye hát ez is szükséges volt ahhoz, hogy gyermekük szülessen. És Erzsébet arca és lénye megváltozott, és öröm sugárzott át rajta. Mert Erzsébet elmerte hinni, hogy az Istennek van annyi hatalma, hogy igenis fog nekik gyermeket adni. És itt van egy titok, hogy mi lehet, hogy csak úgy titokban, úgy belülről hiszünk. Ahogy Erzsébet, meg Zakariást meg is feddi az angyal, hogy nem hit igazán, mert úgy fogadja az angyal szavát, hogy hát miből tudom én meg azt, hogy ez igaz, amit mondasz. Hit, imádkozott, de mégis csak úgy a szíve mélyén, úgy titokban, úgy reménykedve, úgy igenis, meg nem is, úgy bizonytalanul. Nem hasonlítunk mi ehhez az idős párhoz. Igen, hiszünk, hogy lenni kell valamilyen rendnek ebben a világban, lenni kell igazságnak, lenni kell igazságszolgáltatásnak. Igen, érdemes, egész biztos érdemes kell, hogy legyen hinni, munkálkodni, szeretni, reménykedni. De mindezeket csak úgy nagyon belülről tesszük. Biztos így van, reménykedünk. Emlékszem, hogy gyerekkoromban én például a konfirmációm alkalmával csodálatos élményben részesedtem, amikor megtapasztaltam, hogy milyen jó bocsánatot kérni Istentől és az ő gyermekének lenni. Aztán mindez megfakult, és odáig jutottam, hogy úgy valahol a szívem mélyén reménykedtem, csak hogy hát mindenki azt mondja, ugye ez még a rendszerváltás előtt volt, az iskolában is ezt tanítják, hogy ez sötétség, butasság, ebbe nem érdemes hinni, de én reménykedem, hogy hát ebben mégiscsak talán van valami, és érdemes Istenre hallgatni, és úgy élni. Talán mi is olyanok vagyunk, mint Erzsébet és Zakariás, akik istenfélő életet élünk, mert nem merünk máshogy élni, mert ezt tanultuk, így gondoljuk, ez a helyes, ezt látjuk mindenkitől, erre tanított a szülőnk, nagyszülőnk. De csak egy halvány reménysugár van, hogy igen, talán így kell, talán érdemes. És akkor egyszer valamikor valamilyen dolog miatt, amit észrevettem magamon, kezdtem esni, és aztán kerestem, hogy de hát nem lehet ennél többet tudni. És egyszer csak nagy kétségbeesésembe eszembe juttatta a Szentlélek, hogy Jézus Krisztus meghalt, de feltámadt. És azóta meg nem halt, tehát él. És nekem ez volt az a szikra, amivel kinyíltam, és hát itt nyitotta ki a lelkemet az Isten, hogy igen, Jézus Krisztus él. És elmertem ezt hinni. És valami nagy-nagy öröm töltötte el a szívemet, és nagy-nagy bizonyosság, hogy igen, hát ő él. És ez az öröm azóta is ott van a szívemben, és tudom. És azért hirdetem, akkor már teológus voltam, sok mindent tudtam a fejemmel, de akkortól kezdve határozottan hirdettem, hogy igen, Jézus Krisztus él. Az Isten valóság. Ő benne érdemes hinni. Az ő ígéretei megvalósulnak. Teljes szívemből érdemes rábíznom magamat. És ez persze fokról fokra bontakozott ki az életembe. Ez csak egy picin kezdet volt, és még ma is csak elég pici és kevés, ami bennem van, de egyre nő ez a bizonyosság. És áthatja a hétköznapjaimat egyre jobban, és az életemet, és a remélem, hogy a környezetemért is. Élet a halál előtt. Hát erre van szükségünk. Sokszor azt gondoljuk, hogy életre van szükségünk a halál után, de ez nem lesz a miénk, hanem itt. Itt kell megtapasztalni, hogy áttörjön a lelkünkbe, és megérezzük az Isten valóságát, szeretetét, örömét, jelenlétét. Mindenkit bíztatok erre. Második gondolat. A karácsony öröme valami furcsa féloldalasság az Isten részéről. A próféták mindig azt hirdetik, hogy Isten eljön, és hozza a jutalmat az őt vároknak, és hozza a kegyelmet, és az üdvösséget, és a bűnbocsánatot az övéinek, és hozza az ítéletet a gonoszoknak, és az őt támadóknak, és az ellenségeinek. És a karácsony az Isten eljövetele, de féloldalasan. Zsidó testvéreink meg is róják ezért a keresztjéneket, és azt mondják, hogy hát nem egészen az a messiás jött el, aki ígérkezett. Mert az Isten féloldalasan jött el, a kegyelmével jött el közénk. És az ítéletet elnapolta, felfüggesztette. Mit jelent ez? Miért van ez így? Mert az Isten lénye a kegyelem. Az Isten az öröm istene, a kegyelem és az öröm a görög kifejezésében teljesen rokon, olyan, mintha az örömség lenne a neve a kegyelemnek görögül. Az Isten kegyelmes. Az Isten akarata és szándéka és lényege az, hogy a kegyelmét és a szeretetét nyújtsa mindnyájunknak. Az ítélet, ez csak egy serkentő. Egy segítség azoknak, akik nehezebben hallanak, és nehezebben fogják föl ezt a dolgot, és nehezebben nyújtják ki a kezüket, hogy vigyázz, ne kés, gyere, mert ha nem teszed, ha nem nyújtod a kezed, ha nem fogadod el az Isten szeretetét és kegyelmét, akkor csak az ítéletet várhatod, amit nem szeretnél. Nagyon fontos, hogy ez így van, és nem fordítva. Hogy az Isten nem az ítélettel jön és fenyegetőzik, hogy vigyázz, gyere hozzám, és nem az ítélet neki a lényeg, hogy megjavítsa, hogy arra indítson minket, hogy megfeleljünk neki, hogy egyre jobban próbáljunk valami jót kiizzadni magunkból. Borzasztó lenne egy ilyen hívő élet. Lehet, hogy láttunk már ilyet. Borzasztó. Pont a fordítottja a helyzet. Az Isten a kegyelmét nyújtja és kínálja, hogy eljöttem közétek, hogy segítséget adjak nektek. Hogy odaáldozzam az életemet, értetek, és bűnbocsánatot adjak nektek. jöjjetek. És ahogy Mária mondja, az öröm annyit jelent, hogy reá tekintett szolgáló lánya megalázott vagy alázatos voltára, ezt a szót mind a kétféleképpen lehet fordítani. Mária a maga helyzetébe pedig ezt érezte át, ő nem volt férnél. Jegyes volt, amikor egyszer csak várandós lett, és ez egy nagyon-nagyon megalázó helyzet volt abban a korban. Ezt mi idősek ismerjük, mert még a mi gyerekkorunkban is ennek megvolt a szégyene, ma már ez igazából nem jelent sokat, de akkor ez egy nagyon megalázó és szégyenteljes dolog volt. De Mária örült, hogy hozzájött a mindenható Isten közel. Ő hozzá, aki egy szégyenteljes helyzetbe került, aki megalázott volt, aki kicsiny szolgáló lány volt, 10 éves volt valószínűleg, azt mondják, mert abban az időben 10 évesen jegyezték el a leányokat, és mentek férjhez. Hozzám jön. Úgy szeretem azt az éneket, hogy szeret az Isten. Még engem is, ezt mondja. Igen. Mária ezt tapasztalta meg. Hozzá a megrepett nátszához eljött az Isten. És a legnagyobb feladatra bízta, hogy a Messiásnak legyen a szülője. Ez nem Mária kiváltsága volt igazából, mert Jézus Krisztus mindannyiunkban szeretne szállást venni, megszületni, növekedni, sokkal mélyebb módon, mint ahogy Mária testileg megszülte. Az öröm és a kegyelem összefügg. A teológiában a kegyelem háromféle, van egy általános kegyelem. Ahogy mondtam, mindenkiben ott lappang az örömre való vágy, a hitnek a csirája. De át kell, hogy törjön ez az öröm. El kell, hogy higgyük, hogy igen, ilyen Istenünk van, aki örömre hívott minket karácsonykor, mert eljött közénk. És a különös kegyelem, hogy nem ítélni jött, hanem az életét jött adni értünk. És a legkülönösebb kegyelem, hogy hozzám jött. Hogy engem akar felemelni, a megrepett nádat újjá éppé teremteni, hogy használható legyen az életem. Hogy írhasson vele, ahogy a náddal annak idején írtak. Írhassa az ő dicsőségét, örömét, szeretetét rám és rajtam keresztül másokra. Itt van Jézus, az élő Jézus Krisztus. Az úrvacsorában velünk is akar találkozni. Ahogy egy szép katolikus ének mondja, nyissunk ki a lelkünk. Ezt várja. Így legyen. Amen. Készítsük szívünket az úrvacsorára, a 436. dicséret első 3 versét énekelve, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, az utolsó vacsora alkalmából, Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jézus Krisztus áldozatából lehet új életünk, Istenhez kapcsolódó életünk, ezt köszönjük meg imádságban, megvalva erre szoruló bűnös voltunkat, és kérve az ő segítségét a neki szolgáló örömteli élethez. Ki-ki önmagában forduljon Istenhez imádságban, és a végén együtt is kérjük az 51. Zsoltár szavaival Istent. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Az imádságban vallást tettünk bűneinkről, most helyünkről fölkelve valljuk meg hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. egyházunk szokása szerint lelkiismeret vizsgáló kérdéseket teszek fel nektek, melyre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten megkönyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Végül azt kérdezem, ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már itt ebben a jelenvaló világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld a mi Istenünk minden bűnbánónak. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, téri én hozzám, mert megváltottalak. Ezt mondja az Úr. Amen. Foglaljuk el helyünket, és köszöntsük a környezetünkben levőket készfogással, kifejezve ezzel a kiengesztelt voltunkat. És mindazok, akik lélekben felkészültünk erre, járuljunk az Úrasztalához, vegyük a kegyelemnek, az Istennel való közösségnek a jeleit magunkhoz, énekelünk közben először a 696. éneket, mondjunk boldog éneket, dicsérvén az Istent. Kedves testvéreim, így rendelte el az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, Isten kegyelméből most így élhettünk vele, mi mindnyájan. Buzdítalak titeket a keresztjén életre, a hétköznapokban, az ige szavaival. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Adjunk hálát Jézus Krisztusért, akiben eljött az isteni szeretet, helyünkről fölkelve imádságban. Megvalljuk neked, hogy valóban megrepett nátszál vagyunk, szeretnénk így szeretni, így élni, de a magunk erejéből, ha minden erőnket összeszedjük is, akkor sem tudunk. De köszönjük, hogy te ezt nem így gondoltad el. Köszönjük, hogy eljöttél közénk, hogy a megrepett nádat újjáteremsd, hogy a te szeretetedben legyünk épek, és tanuljunk meg szeretni. Segíts, Uram, hogy ne mi éljünk a hétköznapokban, hanem te élj bennünk, te szeress belőlünk, te sugározd az örömöt, a békességet körülöttünk. Légy velünk a mindennapokban. Köszönjük, hogy találkozhattunk veled itt az Isten tiszteleten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünket is imádságunkban Isten elé víve énekeljük a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a már megkezdett 329. dicséret további verseit énekeljük el, a második verstől végig. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.